Az Inforádió jogi magazinját hallják 2020. július 2-án. Munkatársam Rozgonyi Ádám nevében is jó estét kívánok, Exterde Tibor vagyok. Már lehet jogegységi panaszt benyújtani a kúriához, ha a peresfél szerint a legfőbb bírói fórum joggyakorlatától eltérő döntés született az ügyben, közölte a kúria elnöke. Darák Péter a legfőbb bírói fórum fél év értékelő sajtótájékoztatóján elmondta, a 2012. január 1-e óta hozott kúriai döntésekkel szemben lehet benyújtani a panaszokat, amelyeket 9 tagú panasztanács bírál el. A testületben minden kollégium képviselteti magát. A koronavírus járvánnyal kapcsolatban elmondta, a veszélyhelyzetben szerzett tapasztalatok alapján a kúria kezdeményezi, hogy polgári és közigazgatási ügyekben csökkenjen a nyilvános tárgyalások száma, így csökkentve a fertőződés veszélye. Darák Péter tájékoztatóját hallják.
Szeneka azt írja, hogy tudom, hogy akik mást tanítani akarnak, a szabályokon kezdik, és a végére hagyják a példákat, néha-néha mégis tanácsos változtatni a módszeren. Tehát két dologról fogok szólni előzetesen, szabályokról és példákról. Úgy tűnik, hogy a kettő egyensúlya változik, egyre inkább előtérbe kerülnek a példák, és a szabályokat csak a példákon keresztül értjük meg igazán. A szabályokat illetően két dolgot említenék meg. Az egyik a járványügyi helyzetet érinti. Mindenkiben felmerül a kérdés, hogy visszaáll-e a régi rend, ugyanott folytatjuk-e a tevékenységüket, ahogy márciusban abba hagytuk. Nos, számos tapasztalattal járt a járványügyi vészhelyzet a kúria működésére és általában a bíróságok működésére vonatkozóan is, aminek a hatásait, következményeit tükröztetjük a szabályozásban is. Ezt a jogalkotó is elvégezte. Épp tegnap írtam alá azt az új utasítást, amely a kúria új munkarendjét meghatározza. De szeretném kiemelni azt, hogy igyekszünk elkerülni azt, hogy minden alkalmazott állandóan az épületben tartózkodjon, és így egy járványügyi veszélyhelyzet alakuljon ki. Tehát a korábbinál szélesebb körben lesz mód a bíróságon kívüli munkavégzésre, nem csak a bírók, hanem az igazságügyi alkalmazottak vonatkozásában is. És nagyobb felelősség hárul az egyes szervezeti egység vezetőkre, akik maguk határozzák majd meg, hogy ki az, aki a munkáját mindenképp az épületben kell, hogy végezze. A másik kérdéskör, amit érintenék, az az április 1-től hatályba lépő eljárásjogi változásokkal kapcsolatos, nevezetesen a jogegységi panasz intézménye, amelynek modellezését a járványügyi vészhelyzet időszakában befejeztük, és a modellezés, amely 12 fiktív jogegységi panasz megírását és letárgyalását jelentette, ez a következő konklúziókkal zárult. Megnehezíti a jogegységi panaszügyek intézését az, hogy az eljárási szabályokat tartalmazó bírósági szervezeti törvény meglehetősen szűkszavú. A panasztanács, amely 9 tagú, összetételében vegyes, minden kollégiumból vannak tagjai, tehát egy viszonylag nagy testület, a kúria szokásos működéséhez képest nagy létszámú testület, és az eljárási szabályok szerint gyakorlatilag minden kérdésben ennek a testületnek kell döntenie, tehát olyan közbenső eljárási kérdésekben is, amely a jogegységi panaszeljárásban felmerül. Ezért indokolt lehet a jogegységi panasztanács tanácselnöki jogkörének megteremtése, tehát hogy a jogegységi tanács elnöke saját hatáskörben a testület összehívása nélkül bizonyos adminisztratív és eljárási döntéseket meghozhasson. Ugyancsak kérdésként merült fel, és erről egy kollégiumi véleménytervezet is készült, amelyet még nem sikerült elfogadnunk, hogy vajon hogyan ítélhető meg a jogegységi panaszeljárásokban a költségmentesség kérdése, figyelembe lehet-e venni az ágazati vagy perrendi mentességeket. E vonatkozásban is úgy tűnik, hogy jogalkotásra lehet szükség. És egy fontos kérdése volt a modellezésnek, hogy vajon a jogkérdésben való eltérés időbeli hatáját honnan számítsuk a jogegységi panaszok esetében, tehát mikortól meghozott kúriai határozatok esetében lehet arra hivatkozni, hogy a joggyakorlattól eltérő döntés született. Itt az a konszenzusos megállapodás született a modellezésben résztvevő bírák részéről, hogy a 2012. január 1 után hozott határozatoktól való eltérésre lehet jogegységi panaszt benyújtani. Még a járványügyi vészhelyzettel összefüggő tapasztalatunk az, hogy a személyes jelenlét a vírus hordozók esetében nyilvánvaló kockázatot hordoz, és ez a veszélyhelyzet ez ellentétes az eljárások egyik fontos alapelvével, a közvetlenség elvével. Tehát újra érdemes gondolni a közvetlenség elvének eljárásai következményeit és a személyes jelenlét által hordozott kockázat viszonyrendszerét. Ezért a kúria úgy döntött, hogy törvénymódosítást kezdeményez, amelynek polgári perrendtartás és a közigazgatási perrendtartás vonatkozásában van relevanciája, és amely arra irányul, hogy csökkenjen a kúrián tartandó tárgyalások száma, és az ügyek nagyobb része elintézhető legyen az iratok vizsgálata alapján. Tehát azt javasoltuk, hogy a polgári perek vonatkozásában a kúria főszabályként a felülvizsgálati kérelmet tárgyaláson kívül bírálja el, kivéve akkor, hogyha maga a bírói tanács indokoltnak tartja a felek meghallgatását vagy tárgyalást tartását. Ezt a javaslatunkat alátámasztotta a járványügyi helyzet alatt tapasztalt gyakorlat. A felek nagy része nem kifogásolta azt, hogy a veszélyhelyzet alatt tárgyaláson kívül bíráltuk el az ügyeiket. Egyetlen egy alkalommal ragaszkodott mind a két peresfél ahhoz, hogy a kúria inkább halassza el az ügy elintézését a veszélyhelyzet utáni időszakra, de mindenképp tartson tárgyalást. Egy kicsit más a javaslatunk a közigazgatási perrendtartást érintően. Itt ugyanis rövidebb a jogorvoslati láncolat, ezért a törvényjavaslatunk arra irányul, hogy a kúria akkor tartson tárgyalást közigazgatási felülvizsgálati ügyekben, ha a felek valamelyik fél kéri, és a tanács a tárgyaláson történő elbírálást indokoltnak tartja. Tehát eltér a polgári perrendtartás megoldásától, itt a fél kérelme is feltétele annak, hogy tárgyalást tartson a kúria. Szeretném felhívni a figyelmet arra is, hogy június 24-én közzétettünk a kúria honlapján egy közleményt, amely a jogegységi panaszok előterjesztésével kapcsolatos technikai információt tartalmaz. A következő kérdéskör már átvezet bennünket a példák világába. Az elmúlt fél évben jó néhány olyan konkrét jogi probléma merült fel a közvélemény előtt, amelyek heves reakciókat váltottak ki. Ezekről szeretnék néhány szót szólni. Az egyik a győri gyermekgyilkosság kapcsán a szülői felügyelet elrendelésének kérdései, gyermekelhelyezés kapcsolattartásbírói gyakorlata, illetve a feltételes szabadságra bocsátás kérdésköre. Ezzel összefüggésben január 16-án egy 7 oldalas levelet küldtem az igazságügyi miniszter asszonynak, amelyben arról tájékoztattam, hogy az ezzel kapcsolatos bírói gyakorlatot a kúria megvizsgálta, és a következő konklúziókra jutott. Közöltem az igazságügyi miniszter asszonnyal, hogy egyetértek olyan irányú jogszabálymódosítással, amely hatékonyabb kommunikációt ír elő a kapcsolattartás ügyében eljáró bíróságok és a gyámhivatalok között, illetve támogattam, megfontolandónak tartottam azt a megoldást, hogy a szülői felügyeleti jog bírósági megszüntetése esetén az érintett szülő kapcsolattartási joga felügyelt, tehát ellenőrzött körülmények között történő kapcsolattartás keretében legyen gyakorolható. A feltételes szabadságra bocsátás gyakorlatával összefüggésben pedig támogattam egy olyan elképzelést, hogy a súlyos életelleni cselekmények elkövetőit ki lehessen, ki kelljen zárni a feltételes szabadságra bocsátás lehetőségéből. Ez ugye január 16-án kelt levél volt, és ezzel összefüggésben időközben megszülettek azok a törvényjavaslatok, amelyek tükrözik a kúria javaslatát, illetve további törvényjavaslatok érintették a börtönkártérítések kifizetésével összefüggő problémakört. Úgy látom, hogy a járványügyi vészhelyzet tulajdonképpen segített abban, hogy lehiggadjanak az álláspontok ezekben a kérdésekben, hiszen a jogalkotó nem vonja kétségbe azt az elvet, hogy ahol jogsértés történik, ahol jogsérelem megállapítására kerül sor, úgy azt megfelelő elégtétel kövesse. Csupán az elégtételadás módját, illetve azt megelőző más érdekérvényesítési lehetőségek bevezetését célozzák a törvényjavaslatok. Gondolok itt arra, hogy a börtönkártérítések esetében az áldozatok igényérvényesítését kívánják megkönnyíteni az eljárásokban, illetve a feltételes szabadságra bocsátásnál pedig követi a kúriai javaslatot a jogalkotó, amikor a legsúlyosabb bűncselekményt elkövetőket kizárja ebből a lehetőségből. Ebben a körben érdemes megemlíteni az iskolai szegregáció kérdéskörét, ahol szintén tiszteletben tartja a jogalkotó azt az elvet, hogy ahol jogsérelem történik, ott ennek megállapítása meg kell, hogy történjék, és ez a megállapítás az általános magájogi szabályok szerint mindenféle speciális előírás nélkül történik. Ami eltérhet, az a szankció, és a köznevelési törvény módosításáról szóló javaslat szerint tulajdonképpen egy speciális szankciót hozna létre a jogalkotó, amely a sérelemdíj teljesítését egy oktatási képzési szolgáltatásban határozza meg. Természetesen a jövőben a bírói gyakorlat feladata lesz, hogy hogyan illeszthető be egy oktatási képzési szolgáltatás sérelemdíjként való megállapítása az általános szankciórendszer körébe, mennyiben, milyen részletességgel kell ezt majd a bírósági ítéletekben meghatározni, hogyan kényszeríthető ki, és hogyan hajtható végre, hiszen a bírósági ítéletekben kimondott szankciók végrehajtása is mindig egyértelmű és következetes kell, hogy legyen.
Darák Péter kúriai elnök tájékoztatóját hallották a szervezet elmúlt fél éves tevékenységéről.
Paragrafus. Minden, ami jog.
Hírek következnek, utána folytatódik az Inforádió jogi magazinja.